digitális világról érthetően. Ez a Postmodem.
Nem meglepő módon egy iPhone készülékkel folytatjuk a műsort, és érdemes lesz figyelni a hangját ennek a következő reklámklip részletnek, mert hogy oroszul beszélnek benne.
Привет, представляет iPhone 10 Tesla. Смартфон, который заряжается от солнца. Вдохновленный Никола Тесла, Стивом Джобсом и Илоном Маском. Смартфон, которому не нужна розетка. Смартфон, для которого нет преград. Смартфон из будущего.
Смартфон из будущего. Ha jól értem, akkor az okos telefon, és mindez cirill betűkkel leírva, de remélem, hogy figyelitek a kinézetét ennek a cégnek. Nekem olyan, mintha körülbelül a 70-es években a Szovjetunióban gyártották volna ezt a... Valószínűleg a dizájn nem az erőssége ennek a Caviar nevű cégnek, de az igazi nagy dobás ebben az, hogy napelemmel működik ez a készülék, tehát a hátuljára szerelik rá, hogyha jól gondolom. Ez egy tok, igen.
Amiben és jól mutat a tank mellett.
Tank mellett, tavár és betyár. Hogy tetszik az aranyszínű borítás?
Tökéletes szerintem. Abszolút tökéletes. Az oroszok megint alkottak valamit a kalasnyikovot, amiben lehetnek szuperszárok, és ugye figyelték, hogy egyből a keletibe tartozik Tesla, és hát természetesen a mi fiunk úgymond ebből a szempontból. Mintha egyenesen Lenintől örökölték volna, pedig nyilván nem. Hú, a nagy kérdés az tényleg az...
Összekeveredett itt most minden Tesla, Lenin, oroszok,
Jézus. Mászk is volt.
A nagy kérdés az az, hogy amúgy mit fog kezdeni vele maga Elon Musk, aki az egyes számú limitált példányt kapja ebből, mert hogy 1,2 millió dollárba kerül ez a telefon, és 999 darabot gyártanak belőle.
Tehát a tokhoz adnak egy telefont is?
Egybe adják. Tök tehát jó. Nincs külön, hanem aha. Olyan, mint ahogy csak notch-sal, vagy notch nélkül. Meg nem.
Notch lesz hogy, iPhone.
Így van, tehát az a lényeg, hogy ez egy iPhone X, ami egyébként ilyen védőkerettel és egy napelem táblával van ellátva, és ezért Elon Musknak ajánlották, és hát még nem látták vele telefonálni.
És beszedték tőle az 1 millió dollárt szerinted?
Neki azt hiszem ingyen küldték.
Na van még egy eszközünk a kiradóban, ez egy Microsoft eszköz, ugyanis ők nem álltak le a Surface-ról, ugye ez egy nagy tábla kijelző, ami érintő kijelző, és eddig az üzleti életben használták, vagy nem használták, Betyár? Mert ugye itt voltak elterjedtek hírek, hogy nem volt annyira sikeres.
Hát az üzleti életben is, de a Microsoft mindig szívesen is kutatott, és amúgy mindig is szívesen fordult az oktatás felé, és az, ami az üzleti életben esetleg nem annyira fényes siker, az még mindig lehet egyébként egy opcionális jó fejség mondjuk valamilyen egyetemnek a részére. Hát nem beszélve az ilyen fejlesztésekről, tehát ezzel úgy gondolom, hogy mindenképpen megy előrébb a világ.
Na nézzük,
még akkor
tart.
Is, hogyha egy kicsit ilyen ez a mindenki jól jár. Nem kell olyan sokat dolgozni hozzá, de azért az a lényeg, hogy most itt van, és mindenki.
Nézhetjük. Egy nagy TV kijelzőhöz hasonlít ez a Surface, de hát hozzá lehet érni, lehet forgatni, ahogy láttuk az elején. Fiatalember ugye a videóhívást lezárt egy kisebb méretre, és megosztják egymás között a munkájuknak a tárgyát, valamit terveznek, valamilyen épületet. Rajzolnak erre a kijelzőre. Klassz, nem? Betyár, tehát azért ilyet külön-külön láttunk, tehát ilyen tervező asztalokat, meg nagy de így egybe rakva, én legalábbis nem találkoztam vele. Sőt, itt úgy látszik, hogy a kis notebookokkal is összeköttetésben van, és utolsó együtt csoportban.
Remélem kiérezték a kedves nézők és hallgatók is a bájos pontban, nem dolgoztak vele sokat egyáltalán nyilván.
Hát ők nem, mert ők ilyen manakennek tűntek, és nem tervező szakembereknek.
De vajon... az emberek, aki összerakta, igen.
Érdekes lehet egyébként, elképzelhetem, vagy elképzelhető az, hogy egy nagy irodaházban, ahol tényleg együtt dolgoznak a mérnökök, meg hozzáértő szakemberek, azok ennek egy ilyen Surface köré, és így raknak össze egy tervrajzot, Artur? Vagy nem. Pedig különböző távol, ugye?
Nem.
Tehát ez nem túl életszerű.
Megmondom, mi a probléma. Az a baj, ez a, nem tudom, már nagyon-nagyon sok tíz évnyi informatika, ami bennem van, az szkeptikussá tesz az ilyen dolgokkal szemben. Tehát az a helyzet, hogy ezek az ötletek, ezek nagyon jók. Általában körülbelül a fel vagy a 25%-a az, ami a koncepció részéből ki tud lépni a valóságba, ez a tapasztalatom. Nem feltétlen azért, mert ezek a funkciók nem működnek, hanem azért, mert esetleg nem annyira olajozottak, mint amennyire itt látszik. Tehát minden elő van készítve. Látszik egyébként, amikor ezeket bemutatják, teljesen függetlenül, hogy melyik cégről beszélünk, akkor azért ott remeg a hangja a bemutatóknak mindig, hogy most akkor menni fog ez a demo, vagy nem fog menni. Tehát nem olyan, mint egy telefonhívás, amiről tudjuk, hogy ki fog csörögni a másik oldalon a hívás. Magyarán itt van egy technológiai korlát, amit át kell lépni, a másik pedig, hogy bármennyire is elegánsan tervezte ezt meg valaki, nem biztos, hogy gyakorlatban pont így akarják az emberek használni. Tehát ez az egész még át kell menjen nagyon sok technológiai minőségbiztosításon, és nagyon sok gyakorlati használaton, és utána fog kiderülni, hogy emberek tudnak-e így dolgozni.
Vagyis a felhasználók visszajelzése még kell az, hogy ez tényleg arra jó-e.
Működik-e, és arra jó-e, amire kitalálták.
Hát meg van egy harmadik elem, hogyha mindez pozitív, ez a két elem, amit az előbb mondtál, akkor utána jön a módszertani betanítás és gyakorlás. Hát az iskolákban is, tehát az általános és középiskolákban is azért buknak rendszeresen az új infotechnológia eszközök, mert nincs az a tanári tudás, hogy ezt az eszközt hogy használjam. A mérnök persze, hogy tudja, ő találta ki, hát tök jó demo videókat föl lehet venni, ő csinálta, az ő agyában talán született meg, ő tervezte meg, ő írta le, hogy kell ezt összerakni, pontosan érte az egészet, viszont senki más rajta kívül. Tehát, és ha annyira nem hétköznapi, nem adja magát, akkor nem fog beválni. Ha annyira hétköznapi és adja magát, akkor be fog válni.
Követjük a Surface-nek a sorsát, a továbbadban
is vagy. Én látom, hogy például az iskolákban nagyon sokszor fontos az, hogy ahogy a hátat fordít a tanár a gyerekeknek, ugye amikor a prezentációt mutatja, hogy ha az okostáblán valamit csinál, vagy azt használja, akkor ugye az egész osztálynak hátat kell fordítania. És erre külön fel kell készülniük a tanároknak, fel is készülnek rengeteg munkát, meg rengeteg órát.
Na jó, de a sima zöld vagy fekete táblát is úgy használták a tanárok századokon keresztül, hogy igen, hátat fordítottak, az azért nem új.
Igen, tehát egyrészt, hogy hátat fordít, másrészt mondjuk tovább tart, amit ott csinál, tehát bemutat mondjuk egy eseményt, amit a gyerekeknek figyelni kell, de közben a tanár nem nézi őket, és közben náluk is van eszköz, tehát ezért már itt több változás van, meg a gyerekeket egyenként kihívják mondjuk a táblához, és ott ők is akciót kezdhetnek, de itt is ez van, hogy ezt bárki használhatja, és kérdés, hogy az ő gondolkodásában mi lesz, meg hogyan tudják ezt közösen használni. Tehát én mindenképpen ezt én úgy látom, hogy ez egy közösségi eszköz, amit ideig individuálisan használunk, ugye a telefonunkat nagyítgatjuk, bőgdössük, stb., de azt magánemberként használjuk a saját gondolatunkon keresztül. Ha több emberrel meg kell osztani, most akkor mit akartál avval mutatni, melyiket elemet nagyítsuk ki, mi ennek a lényege, tehát igen, ilyenkor ez kell, igen, ez a közös gondolatiságra kell jutnunk ezzel.
Petya?
Vajon a jövő gyerekei tesznek-e rajszöget a tanár székére, meghekkelik-e az óraanyagát, amit a tanár otthon összeállított, belemásztak el a programba, és írnak esetleg obszcén szavakat a helyet, amit a tanár meg akart csinálni.
Erre ez a válasz. Igen.
De ugyanúgy igen.
Persze.
Én bízom a jövő generációban.
Én is, ezért mondom.